Szeretlek, Uram, erőségem, az Úr az én kőszálam, várom és megmentőm. Istenem kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom hatalma szabadítóm, fellegvárom. A mi délutáni Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, te hozzád jövünk, aki örökre megmaradsz, akiben nincs változás, sem fénynek, árnyéknak játéka. Urunk, kihez mehetnénk, akibe belekapaszkodhatunk, akire ráterhelhetjük életünknek minden bánatát és örömét. Urunk, te hozzád jövünk, és boldog a szívünk azért, hogy ezt az alkalmat elkészítetted a délutánnak ebben az órájában is. Akkor is, ha nagy odakint a hőség, Urunk, magasztalunk azért, hogy te akarsz bennünket most felüdíteni az élet vize által a te élő igéddel. Úr Jézus, kérünk téged, hogy te szólj most hozzánk szent lelkednek ereje által, mert amikor te szólsz, Urunk, akkor a szó a szívig juthat el. Oly nagy szükségünk van, Urunk, a te beszédedre, hogy a gondolatainkat helyes vágányra, helyes irányba vezérelje. Kérünk, Úr Jézus, hogy a te gondolataidat hogy tudjuk átvenni, hogy tudjunk ráhangolódni arra a gondolatmenetre, arra a szeretetre, arra az indulatra, Urunk, ami a tiéd. Kérünk hát, hogy légy itt közöttünk, engedd meg, hogy a te igéd ma is balzsam lehessen a mi lelkünk számára. Engedd meg, hogy aki gyönge erőtlen, erősödhessen, akik gyászban járnak, azok megvigasztalódhassanak. S Urunk, mindazok, akik nem tudják, hogyan tovább, mi legyen életük következő lépése, Urunk, te gyújts világosságot és mutasd az utat. Jézus Krisztus nevébe kérünk, édesatyánk, légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket és ígére figyelésünket az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igét szeretném olvasni, úgy, amint az írva található Ézsaiás próféta könyvének 40. részében, a 25. verssel kezdődően, a 31. verssel bezárólag, s olvasom még Istennek igéjét a Filippi levél 4. részének 13. verséből. A gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott levőket. Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja minnyájukat. Oly hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni. Miért mondod ezt, Jákób? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Kedves szeretett testvérek, az erőtlenség együtt jár az ember életével. Bizony, amikor felébredünk, és egy nehéz éjszakán vagyunk túl, mert nem tudtunk pihenni, akár a meleg miatt, akár testi-lelki fájdalmak miatt, az ember már is törődötten kezdi el a napját, és érezzük egész nap a terhét és a súlyát annak, hogy elveszítettünk egy erőforrást, egy pihentető éjszakát, egy pihentető alvási időszakot. Aztán, amikor betegség látogatja meg az ember testét, lelkét, akkor bizony átéljük azt, hogy mennyi erőnket elveszi egy-egy betegség. Olyan ez a testünkön, mint egy rés, amelyen szinte elillan az az erő, az az erőforrás, ami adott nekünk ahhoz erőt, hogy dolgozzunk, hogy a mindennapi tevékenységünket maradéktalanul el tudjuk látni. De nem csak a testi erőkkel lehet gond, hanem bizony a szellemi és a lelki erőkkel is. És amikor mindez összeáll, és mindegyik hiával találtatik, akkor az ember, úgy szoktuk mondani, hogy ereje végéhez ér. És az összeroppanás határára érve, az ember nagyon sokszor összeroppan, mert hogy nincs tovább. Nagyon sokan így gondolják, nincs tovább, és feladják, és nem küzdenek tovább. A délelőtt Isten tiszteleten hallhattuk Pál apostolnak a buzdítását az efézusi gyülekezethez, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, és öltözzétek fel a lélek fegyverzetét, az összfegyverzetet öltsétek magatokra. Kedves testvérek, van nekünk erőforrásunk, de sajnos, hogy Ézsaiás próféta könyvében egy másik helyen is hallunk erről, az Isten gondolatai nem a mi gondolataink, és az Isten útjai nem a mi útjaink. Amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan messze van, annyira távol vannak az ember gondolatai az Isten gondolataitól. És a gondolatok pedig előbb-utóbb beszédben nyilvánulnak meg, és mindenek előtt Isten erre helyezte a figyelmemet, amikor felteszi a próféta ezt a kérdést, miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izrael? Bizony sokszor baj van a mi emberi beszédünkkel, és ennek az előzménye a mi gondolkodásmódunk. Miért beszélsz így? Miért mondod ezt, Jákób? Miért gondolod ezt így, Izrael? Kedves testvérek, az Éden kertjében még az első emberpár Istennel találkozott, Istennel beszélgetett, Istennek a gondolatai járták át a gondolatmenetét, és ez azt jelentette, hogy a legfőbb információ forrás Ádám és Éva számára az Istennel való napi találkozás volt. Gondoljuk el, hogy a mai világban honnan kapja az ember a legfontosabb információkat? Mondhatnánk erre azt, hogy az internet hálózaton keresztül, a hírvilágból, a hírszerzésektől. De kedves testvérek, ha valaki leül a televízió elé, vagy hallgatja a rádiót, bármelyik média csatornán keresztül mi áramlik felénk. Hát nem pozitív hír, nem jó hír. Elmondják, hogy mennyi gyilkosság történt, elbeszélik nekünk azt a sok-sok negatívumot, ami aznap történt a világba, és értetlenkedünk fölötte, hogy hát csak egy jó dolog sem történt. Nincs egy pozitív dolog, nincs egy olyan eredmény, amit el lehetne mondani. Vagyis, kedves testvérek, úgy szoktuk ezt nevezni, hogy buzdító beszéd. A buzdító beszéd úgy, ahogy van, lassan kihal az emberi kommunikációból. Van intrika, van kritika, beszélünk arról, ami nincsen, de hogy buzdítsa egyik a másikát, hogy tudjuk buzdítani egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, hogyan is mondja a 42. zsoltár, miért csüggetsz el én lelkem, miért háborogsz én bennem, bízál Istenbe, mert még hálát adok neki, az én Istenemnek, az ő szabadításáért. Milyen jó, hogy a zsoltáros ilyen önkritikát gyakorolt maga fölött. A kérdés a Bibliában mindig értünk hangzik el. Ádámért is elhangzott, Ádám, hol vagy? Ravasz László prédikációját annak idején, mikor még első éves teológusként olvastam, és Ádámmal foglalkozik ebben a prédikációjában, és megjegyzi a püspök úr, hogy nem Istennek volt szüksége a kérdés feltevésére. Nem Isten volt az, aki nem látott tisztán, hogy hol van Ádám, hogy hova jutott. Bizony Ádámnak volt szüksége az Isten megkeresésére, az Isten kérdő mondatára. Nézd, Ádám, hova jutottál. Nézd, mivé lettél. Az Éden kertjébe helyeztelek el. Az élet volt a tiéd, a te osztály részed. Istennel való napi kapcsolat, és most mi lett ebből? Filmszakadás, életszakadás, gátszakadás a bűnáradása. Nagyon érdekes, hogy amikor Pál arról beszél az efézusi levélben, hogy az Isten nem azt akarja, hogy test és vér ellen küzdjünk és harcoljunk. És kedves testvérek, ez azért is fontos, mert nagyon sok ember úgy gondolja, hogy lehet harcolni a szájával is. Isten a szájat nem erre alkotta meg. A száj nem arra alkalmas, hogy ezzel csatákat vívjunk, hanem azt mondja az Úr, hogy nem test és vér ellen, hanem szellemi erők és hatalmasságok ellen folyik a mi küzdelmünk, és ezek ellen a hatalmasságok ellen, amelyek a levegő égben vannak, ezek ellen lelki módon kell küzdeni. És azt mondja Pál, hogy imádkozzatok a lélek által. Vagyis, ahhoz, hogy megértsük az Isten gondolatait, ahhoz, hogy megértsük az Isten kérdéseit, az nekünk el kell csendesedni. Ez is nagyon ritka a mai világban, hogy valaki azért menjen szabadságra, hogy elcsendesedjen. Sőt, úgy néz ki, amikor szabadságon van az ember, mintha több zaj venné körül. Nincs igazi megnyugvás, nincs igazi megpihentető óra, nincsenek csendes percek. Sőt, ha szabadságra megyünk, nagyon sok keresztény ember úgy gondolja, hogy Krisztus is szabadságra ment, és megkopnak az imádsággal teli percek, elmaradozik az ige olvasása, pedig kedves testvérek, csak azt az ember tudja Isten informálni lelki beszélgetésen keresztül, aki az imádság és az ige olvasás áldott óráit oda szenteli. Életbevágó, hogy Istennel beszélő viszonyba legyünk, életbevágó, hogy az Isten információja az ő igéje által átjöjjön a mi mindennapi életünkbe. A legjobb hírt Isten hozza el nekünk. A legjobb hír ott található a Szentírásban, az a neve, hogy evangélium. Az euangelion görög szó azt jelenti, hogy örömhír. Isten örömhírt ad az embernek, és hogyha erre szükségünk van, kedves testvérek, már pedig jobban kell, mint egy falat kenyér, hogy a nap, amikor elkezdődik, olyan információval tudjuk azt elkezdeni, ami egész nap erősíteni fog bennünket. Isten azt mondja, hogy szeret minket. Azt mondja, hogy velünk van. Azt mondja, hogy megváltott bennünket. Odaadta mindenét értünk, eljegyzett magának, sőt annyira ismer, hogy nevünkön szólított bennünket, ami azt jelenti, hogy jobban ismer, mint mi önmagunkat. Mindaz az információ és mindaz a jó hír, ami Istenből ered, szükséges az embernek. Teremtő nélkül nem tud meglenni a teremtmény. A teremtő gondolata nélkül nem tud létezni az ember, mert értelmes lénynek teremtett minket Isten. Ézsaiás próféta könyve 40. részében a 12. verstől Ézsaiás próféta arról beszél, hogy nincs Istenhez fogható senki. Ki mérte meg markával a tenger vizét, ki mérte meg arasszal az eget, ki mérte meg vékával a föld porát, és kitette mérlegre a hegyeket. Ami minket fölül múl, a hegyek, a tenger, ami előtt mi csak parányi porszemnek érezzük magunkat, az Istennek elfér egy vékájába, az Isten előtt porszem, lehellet és pára. Ilyen hatalmas Istenünk van, s mégis törődik azzal, hogy mit beszélünk. Fontos számára, hogy mit gondolunk. Kedves testvérek, mi emberek azt hiszük, hogy amit nem mondunk el, amit bezárunk magunkba, az a másiknak nem fog fájni. Istennel is így vagyunk. Pedig ez nem így van. Isten ismeri a gondolatainkat. Ismeri, hogy miről beszélgetünk saját magunkkal is ott belül, mikor gondolkodunk. Nem véletlenül hangzik el Péter apostol levelében, hogy minden gondotokat őre áll vessétek, mert őneki gondja van tireátok. És amikor arról szól a görög eredeti szöveg, hogy minden gondotokat, ennek az eredeti szógyöke a gondolat. Ugyanis minél többet gondolkodik valaki, annál több gondja lesz. És minél több gondot hordunk magunkban megoldás nélkül, annál inkább fogytán van az erőnk. Ha jó hírt kapunk, erőre kapunk. A beszéd és az erőnlét összefüggnek, kedves testvérek. Amikor Istennek a gondolatait engedjük be az életünkbe, akkor az életet engedjük be, mert Istennek cselekvő szava van. Az Ószövetség úgy is nevezi, hogy dábar, cselekvő ige az Isten beszéde, legyen és lett. Nem csodálkozhatunk azon, amikor majd eljön az Úr Jézus, és elkezd beszélni az Isten országának titkairól, csodálkozni fognak rajta a farizeusok, az írástudók és az egész nép, kicsoda ez, honnan vette, ki tanította neki, csodálkoznak Jézus mondásain, és még inkább fognak csodálkozni hatalmán, amikor azt mondja a betegnek, hogy vedd fel a te ágyadat és járj, megbocsátattak a te bűneid. Elcsodálkoznak, kicsoda ez, hogy hatalma van a bűnöket megbocsájtani. Istennek van egyedül ilyen szava, és Jézus felé nem tud megnyílni a szívük, mert csak a láthatóknak hisznek, és azt mondják, hogy ez nem Mária és József fia. Ugye, hogy mennyire kell, hogy Isten utolérjen bennünket szent lelke által, és kérdezze most is ezen az órán tőlünk, miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izrael? Talán tudjuk most is ebben a pillanatban, hogy Isten ezt miért kérdezi tőlünk. Mert a nép így gondolkodott, rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát kedves testvérek, gyakran érezheti így az ember az életét, elfelejtett engem az Úr, megerőtlenedett az ő jobbja, hallgat, néma, nem történik semmi. És a gonosz kihasználja ezt az információmentes, kommunikáció nélküli röpte időszakot, mégpedig arra, hogy eszünkbe juttassa, hogy mi nem vagyunk szeretetre méltóak, hogy velünk nem is kell, hogy az Isten törődjön, hogy minket az a természetes, ha Isten elfelejt, és ha erejét mások számára mutatja meg. Soha nem szabad kételkednünk az Isten megváltó szeretetében, mert szeret az Úr, nagyon szeret. Annyira szeret, hogy most is itt van a templomba, itt van a templom padok között, jól érti és hallja a gondolatainkat, és most tőlünk is kérdezi itt a templompadba, ha fáj valami, ha Istennel van valami problémánk, ha van valami bánat a lelkünkbe, ő azt kérdezi most is tőlünk, miért beszélsz így? Hát nem tudod, vagy nem hallottad? A tudás és a hallás, ez is a kommunikáció szerves része. Az az ember, aki hallja az Isten kijelentését, az az ember, aki tudomást szerez az Isten szeretetéről és hatalmáról, az az ember többé nem fog kételkedni az Isten erejében. Hiszen, így folytatja a próféta, örökké való Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. És hogyha ez nem lenne elég, hogy örökké való az Isten, milyen csodálatos hír ez. Oly sok minden elmúlik az életünkből, és Isten ugyanaz. Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz. Péter apostol azt mondja, hogy minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Elhervad a virág és a fű is, elmúlik az ember dicsősége, de az Isten ígéje örökre megmarad. Mert akiből származik Isten, örökké való. Olyan szép, amikor a 90. Zsoltárba vallja a zsoltáros, hogy te benned bíztunk, elejétől fogva nemzedékről nemzedékre. Miért? Mert Uram, te ugyanaz vagy. Ugyanaz vagy. És amikor átéljük azt, hogy ugyanaz előtt, az Úr előtt borul le a nagymamám, a dédapám, ugyanazt az Urat keresték az őseink, ugyanazok voltak az imáik, és ugyanúgy keressük őt, és Isten ugyanúgy a szabadítónk, hogy benne nem csalatkozunk. Egy még nagyobb titkot tár fel előttünk a próféta, Azt mondja, hogy Isten erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Istennek nem az a munka módszere, mint az evilági embereknek. Az erőtlent mai napjainkba is félrelökik, az erőtlen sehol nem kell. Aki nagyon erőtlen, annak felmondanak, azt elbocsátják. Aki nagyon erőtlen, annak nem veszi hasznát senki. A társadalom szélére, peremére kerül, és nem nyitja rá az ajtót senki sem. De sok ilyen embert lehet látni. Nagyon erőtlen, elesett, és sehonnan nem kap erőt. Hát kedves testvérek, hol vannak ilyenkor a keresztények? Ezt magunktól is kérdezhetjük. Nincs, aki erőt öntsön beléjük, nincs, aki vigye a jó hírt, nincs kommunikáció. És aztán folytathatjuk, hogy Isten az erőtleneket felkeresi. Isten a gyöngéket karjaira emeli. Ugyanúgy, mint azt a bárányt, amely elment és elkóborolt, és azt mondja az Úr, hogy a pásztor otthagyta a 99-et, és elmegy azért az egyért, mert tudja, hogy veszélyben lehet. Leselkedhet rá valami vadállat, vagy lezuhanhat a meredek hegyoldalon. Eltörheti a lábát, vagy fennakadhat egy tövises bokorba. Megriad az a bárány. És a pásztor hátra hagyja a 99-et, mert tudja, hogy jó helyen vannak, és elmegy azért az egyért, mert gyönge állapotban van, mert törékeny állapotban van, mert elveszett, mert nem tudja a hazafelé vezető utat. Kedves testvérek, Izrael népét Isten sok próbatételen keresztül tanította, de kellett nekik ez a sok próbatétel. Mikor Egyiptomból kiszabadította őket az Úr, eljutottak a vörös tengerig, ez volt az első nagy megpróbáltatás. És kedves testvérek, amint ott álltak, szembe volt velük a vörös tenger, hátuk mögött pedig már hallatszódott az egyiptomi fáraónak és harci kocsijainak a csata zaja, hogy el akarják őket pusztítani. Elől a nagy víz, hátul a korabeli nagy hadsereg, akit senkit nem tudott leverni, ez a nép valóban úgy érezte, hogy ők itt most elpusztulnak. A vándorló nép gyöngékből és erőtlenekből állt, főként betegek, idősek, férfiak, asszonyok, hadra fogható férfi is volt közöttük szép számmal, de hogyha az egész kivonuló népcsoportot nézzük, akkor bizony elég gyönge és erőtelen volt ez a nép. És kivel győztek? Hát az Úrral, mert az Úr ereje változatlan. Az Úr az ő népét segíti és támogatja. Miért beszélsz hát így, Izrael? Miért mondod ezt, Jákób háza, hogy elfeledkezett rólam az Úr, hogy nem törődik velem? Ézsaiás próféta ír arról, hogy a mester emberek bálvány szobrokat öntenek, nemes ércből, mindazok, akik ugye jobban állnak anyagilag, a szegényeknek pedig fából faragták ki a bálvány szobrokat, és Ézsaiás beszél arról, hogy ezeknek van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, vannak lábaik, de nem indulnak el, van kezük, de soha nem segít. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Úr az Isten, szabadító az Isten, erős az Isten, és az erejét nem arra használja, hogy az embert eltapossa, hanem arra, hogy fölemelje, és ez nem más, mint a szeretet. Ez csak szeretetből lehet megtenni, hogy egy erős hordozza a gyöngét, hordozza az alkotását, magához öleli a teremtményét. Éppen ezért mondja Ézsaiás próféta könyve, erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Isten választott népe sokszor került olyan állapotba, amikor erői végéhez érkezett el, akár a pusztai vándorlásba, akár a babiloni fogság idején. Miért is halljuk ezt a Zsoltárok könyvében? Hagyd az Úrra te minden utadat, bízzál ő benne, mert ő munkálkodik. Azért, mert ha elfogy az út, elfogy a terv, elfogy az erő, Isten ezt azért engedi meg, hogy rádöbbenjünk, mikor már mindenünk elfogyott, hogy neki van, hogy nála van erő. És az a szörnyű természetünk, hogy el kell, hogy fogyjék a saját erőnk ahhoz, hogy be tudjuk fogadni az Isten erejét. Hányan vannak úgy, hogy már minden véget ért, és az utolsó kapaszkodó az, még akkor is, ha nem nagyon hisznek Istenben, hogy Uram, segíts, segíts rajtam. Szoktuk mondani, hogy a műtő előtt, mielőtt oda bevisznek valakit, ritka az ateista ember. És amikor kihozzák őket onnan, akkor már változik a helyzet, mert túljutottak a megpróbáltatáson. Erőt ad a megfáradtnak, és olyan erőt ad, ami az új szív ajándéka. Kedves testvérek, mai napjainkban már a szívátültetés, a nagy szívműtétek szinte rutin számba mennek. Ma már nem olyan nagy világsajtó hír, hogyha valakinél szívátültetést visznek végbe. Minden esetre ahhoz, hogy valaki új szívet kapjon, ahhoz valakinek a működő jó szívét kell, hogy megkapja, és ez a szívátültetés nem máshol megy végbe, mint a Golgotai keresztfán, ahol Jézus odaadja, felajánlja, és ezen a délutánon is kínálja személy szerint mindnyájunknak az ő értünk dobbanó szívét, hogy vedd át, és ez a szív vigyen tovább téged. Ez a szív éltessen téged, amely a Krisztusé. Ez a lélek dobbantsa életre a szívedet, és ez a lélek vezérelje mostantól a gondolataidat, hogy a lélek maga emlékeztessen arra, miért beszélsz így? Hát elfelejtetted, mit mondott Jézus? Elvégeztetett. Elvégeztetett. Nincs már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Ézsaiás próféta nem véletlenül használja a sas példáját. Jól tudjuk, hogy a sas hatalmas kiterjesztett szárnyait, amikor kiterjesztés elkezd repülni, szárnyalni, szintén nagyon bölcsen teszi, jön egy levegő áramlat, és ráfekteti hatalmas szárnyait, és engedi, hogy az a levegő áramlat emelje és hordozza. Kedves testvérek, engedjük-e Istennek, hogy hordozzon? Oly csodálatos az Isten ereje, amikor adja, amikor hozza, látjuk és tudjuk, hogy itt van, csak rá kéne bízni az életünket, csak rá kéne fektetni mindazt, ami a miénk, és azt mondani, hogy Uram, rád bízom, engedem, hordoz, és amikor hordoz, hajlandóak vagyunk-e úgy gondolkodni és úgy beszélni, amilyen gondolatok felé ő vinni akar bennünket, ami a szeretet és a békesség. Számon tartják, hogy a sas madár, amikor olyan 35-36 éves korára elér, akkor megnehezednek a tollai, a szárnyai, teljesen befelé görbülnek a karmai, és maga a csőre is annyira elszarúsodik, hogy gyakorlatilag az élelemszerzét is gondot jelent számára. Ilyenkor egy hatalmas hegyre szoktak felmenni, ahol ugye várják a szebb jövőt, gyakorlatilag nagyon nehéz időszak előtt állnak ilyenkor. A legtöbb madár bele is halhat ebbe a folyamatba, de hogyha képes arról, hogy kitépkedje a tollait, és aztán kitépkedje a majd megújuló csőrével a karmait is, akkor a sasmadár teljesen megújul, új tollazatot kap, új csőr nő, és új karmokat kap. Új életet kap a sasmadár, de ehhez meg kell szabadulnia az elhalt tollaktól, az elhalt karmoktól, és az elhaló csőrtől. Kedves testvérek, mi hajlandóak vagyunk-e letenni azt, ami elmúlt, ami már csak kolonc, ami már csak teher, ami bűn. Isten megújítani szeretne bennünket Krisztus szíve által, a Szentlélek ereje által, és ezt a megújulást akkor tudja véghez vinni bennünk, ha akarunk szabadulni attól, ami ó, ami elmúlt. Pál apostol is megszabadult mindettől, letette mindazt, ami számára addig fontos volt. Azt mondja, hogy dicsekedhetne, mert Héber a héberek közül, a legnagyobb farizeusok egyike, Gamáliel lábainál tanult, és azt mondja, hogy mégis mindent Krisztusért kárnak és szemétnek ítél, Krisztus megismerésének nagyságáért. És amikor ez a Pál mindent le tud tenni Krisztus kezébe, a Filippi gyülekezetnek írja csodálatosan, megpróbáltatásai időszaka alatt a börtönből, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Az életet újító Krisztus adott Pálnak olyan erőt, hogy nem csak egy-egy dologra kapott erőt, hanem értsük jól, mindenre. Miénk-e már ez a csodálatos erő, Krisztus erőforrása? Oly sokszor vagyunk szomorkodóak erőtlenségeink miatt, gyengeségeink fölött. Vannak, akik sírnak is, mert erejük végéhez értek. Hát Isten lelkem, a szólítson meg bennünket, miért mondod ezt? Miért beszélsz így, Izrael? Hát elfelejtetted, hogy örökkévaló Isten az Úr, erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Vigye véghez ezt a csodálatos munkáját minnyájunk életébe, ami megváltó Krisztusunk. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy velünk vagy akkor is, mikor erőtlenek vagyunk, és ha nagyon erőtlen tudod, nagyon erőssé tenni. Köszönjük, Urunk, neked azt, hogy kedvesek vagyunk előtted, bár a bűnt gyűlölöd, de a bűnös embert mégis magadhoz öleled, mert menteni akarsz bennünket. Megvalljuk, Urunk, előtted, hogy a bűn az, ami minket nagyon megerőtlenít, legyengít, legyengíti az idegrendszerünket, a gondolatmenetünket, a szívünk működését, megöli bennünk a hálaadást, nem tudjuk egymást buzdítani, csak kritizálni, mert a bűn áradása a boldogtalanságnak, az elégedetlenségnek az áradása. Urunk, légy irgalmas hozzánk, engedd meg, hogy igényt tartsunk minden információra, ami te tőled jön. Engedd meg, hogy minden nap tudjunk biztosítani lehetőséget a számodra, hogy elmondd nekünk a te jó híredet, az ige olvasás és az imádság perceink keresztül. Kérünk, Urunk, hogy ami nekünk lehetetlen, hogy a te gondolataid a mi gondolataink lehessenek. Kérünk, Urunk, hogy végezd el ezt a munkát bennünk, hogy új szívet kaphassunk, erős szívet Krisztusban, ő általa. És a Szentlélek által kérünk, Urunk, hogy hordozz bennünket, hogy a Szentlélek áramlata, személye, jelenléte hordozhasson és vezérelhessen bennünket nap mint nap. Kérünk, Úr Jézus, te, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy, jöjj most velünk, mikor a templom ajtóban megállunk, és majd köszöntve egymást elbúcsúzunk, és hazaindulunk. Kérünk, édesatyánk, hogy jöjj velünk, és légy számunkra erő, kőszikla, bástya, otthon, hajlék, menedék. Hálát adunk azért, édesatyánk, hogy most is menedékre találhattunk a templom falai között és a te lelkedben. Kérünk, Urunk, hogy légy vigasztalója a gyászolóknak, légy erősítője a gyöngéknek, könyörgünk a betegekért, hogy gyógyulhassanak, hogy ma is megtapasztalhassák gyógyító szeretetedet. Könyörgünk mindazokért, akik az előttünk álló napokban műtéteken fognak átmenni. Légy velük, Urunk, hatalmas szereteteddel, gyógyítsd őket. Könyörgünk az orvosokért, ápolókért, nővérekért. Kérünk, Urunk, hogy Te adj nekik testi-lelki erőt a munkájukhoz, s könyörgünk a betegekért is ezekbe a nagy meleg napokba. Urunk, Te adj számukra enyhülést. De könyörgünk a gyászolókért és mindazokért is, Urunk, akik életük utolsó napjaihoz érkeznek el. Légy, Urunk, erősítőjük, s a nagy útra, Urunk, Te önts lelki erőt az ő szívükbe, hogy tisztán láthassák egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Könyörgünk, Urunk, személyes életeinkért, családjainkért, gyülekezetünkért, kérünk, maradj velünk, Úr Jézus, és áldj meg bennünket, hogy áldássá lehessünk, hogy vihessük a Te jó híredet oda, ahova vezérelsz bennünket. Édesatyán, kérünk, hallgass meg minnyájunk könyörgését, az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.